Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hadd kérdezzem meg, hogy kaptak inspirációt arra, hogy tényleg elővegyük a Bibliát, és... Igen. Jó, ez nagyon fontos, mert akkor ér valamit a dolog. Hát a könyvek száma végtelen, az időnk az korlátozott. Éppen ezért nagyon jó meg kell választani, hogy milyen könyvet olvasunk, mivel töltjük az időnket. Ezt a múltkor már láttuk, hallottuk, hogy csak volt, aki nem volt itt. Jézus Bibliája, az Ószövetség, ima és énekes könyve, a Zsoltárok könyve volt. Hadd tegyek itt egy zárójeles megjegyzést. Jézus Krisztusnak nem kellett elővenni a Bibliát, ha egy Biblia szöveget akart mondani, neki nem kellett elővenni a Zsoltárok könyvét, ha imádkozni akart, és így tovább. Azonban, hogyha a Bibliát tanulmányozzuk, például a szenvedés történetre fogunk majd utalni, lépten nyomon Zsoltár idézeteket hallunk. Hát a Zsoltárok könyve, ez egy csodálatos gyöngyszeme a Szentírásnak. Hát az egész Biblia ugye a világirodalom gyöngye, és azon belül hát a Zsoltárok egy olyan könyv, ami azt gondolom, hogy talán legközelebb áll minden emberhez. Miért? Mert az emberi problémák vannak benne megfogalmazva. Hát a múltkor ezt elmondtuk, ugye, hogy mi a címe. Érdekes, hogy héberben nem az a címe, hogy Zsoltárok, hanem Töhilimnek, azaz dicséreteknek mondják, vagy Töfilótnak, imádságoknak nevezik. A görög szalmosz, amiből a mi Zsoltár szavunk származik, az egy másik héber szóból ered. A Zsoltárok elnevezést hát a Septuagintából vették át a különböző népek, így magyarok is, és ez a görögben, ez eredetileg húros hangszerekre utal, mint hárfa, és egy lant, az előbb egy lantot láttunk, majd a kíséretekkel énekelt dallokat, dallamokat nevezték így. Dicséretek, himnuszok. Bár sok Zsoltár, tefilót jelent a jelentése imádságok, valójában a könyvnek szereplő egyik gyűjteménynek az elnevezése, Dávidnak, az Isai fiának könyörgése, ez, hogyha a 72. Zsoltár 20. versét olvasjuk, az azért is érdekes, mert egy könyvnek a lezárása, és ott nevezi meg így pontosan a szerzőt. A Zsoltár szó héberül, mizmor, és akkor még egyszer itt leírtam ezt a görög szót, amiből van a Zsoltár. Azért írtam ide görögül, héberül, hogy egy kicsit barátkozzunk ezzel, mert görög betűket tanultok talán matematika és mértan órám, de hát a héber betűkkel nem igen találkoztunk, most csak annyit mondjuk róluk, hogy ezeket úgy hívják, hogy kvadrátírás. Egy érdekesség az, hogy eredetileg nem írtak magánhangzókat, tehát csak mással hangzókat. És hát ezért is volt írástudó az írástudó, hogy annak ellenére, hogy nem voltak ott a magánhangzók, mégis tudta, hogy mit kell ott olvasni. Idővel gondok támadtak e tekintetben, és aztán ezért az úgynevezett maszoréták kitalálták azt a megoldást, hogy jelöljük a magánhangzókat, de úgy, hogy ne üljünk hozzá a szöveghez. És ott tetszenek látni a héber szó és a betűk alatt bizonyos jeleket, és így oldották meg, hogy egy pont, két pont, egy vonás, stb. Így jelölték be a magánhangzókat, és aztán így már lehetett biztonságosan olvasni. Hát a Zsoltároknak az a lényege, hogy Isten a Szentírásban megszólítja az embert, és a Zsoltárokban az embernek a reagálása, az embernek a válasza van erre az isteni megszólításra. Hát itt egy pár helyről kiírtam azt, hogy hol szerepel a Zsoltár szó, héberben, mizmor, és az ének, a sír. A kettős pont, tehát a harmadik sornál vagyunk, a kettős pont előtti szó az a sír, azt jelenti, hogy ének. Érdekes. Ezt a képet már láttuk talán egyszer-kétszer, ott bejelöltem egy nyillal, hogy a Biblia 66 könyve között foglal helyet a Zsoltárok könyve. Látjuk, hogy a többihez képest azért egy derekas könyvről van szó. Hisz 150 zsoltárt tartalmaz. Ezt nem tudom, mit csinálja ezt, hogy nem mutat képet. Hát arról a József könyve kapcsán, de biztos máshol is beszéltünk, hogy milyen felosztás van a zsidóknál és máshol. A zsoltárok könyve az írások könyvgyűjtemény csoportba foglal helyet, és vagy úgy utaltak rá, hogy az írásokban, vagy úgy, hogy a zsoltárokban. És előfordult, hogy a zsoltárok kifejezés az egész gyűjteményt is jelölte. Jézus az emmauszi tanítványoknak mondja, hogy hát balgatagok és reszívek azoknak elhívésére, amik megírattak a törvényben, tehát Mózes könyveiben, megírattak a prófétáknál, tehát a prófétai könyvekben, és az írásokban. Ez jelenti a zsoltárokat is. Tehát a zsoltárok könyve egy énekes könyv, egy ima könyv, aztán egy nagyszerű tankönyv, arra nézve, hogyha elmélkedni akarunk, vagy hogyha gondunk van, bajunk van, bánatunk van, akkor ezt a könyvet felnyitjuk, és vigasztaló, bátorító, eligazító szavakat fogunk találni. Hát ilyen bölcsesség van benne, például azt mondja, üljél a fethetetlenre, nézd a becsületest, a jövendő, a béke emberejé. Vagy áldást akarunk kívánni valakinek, azt mondjuk 20. Zsoltárnak a szavaival, hallgasson meg téged az Úr a szükség idején, oltalmazzon meg téged a Jákob Istenének nele, küldjön neked segítséget, a Szent Helyről, a Sionból támogasson téged. És így tovább. Tehát minden alkalomra találhatunk ott megfelelő szavakat. Tehát bátorító, erőt adó, lelki olvasmánya zsoltárok könyve. Egyik filozófust említettük a múltkor, Berzon, aki azt mondja, hogy ő nagyon sok könyvet olvasott már, de egyikben sem talált annyi bátorítást, mint a 23. Zsoltár 4. verse. Ez a 23. Zsoltár, azt gondolom, hogy ez viszi el a pálmát a zsoltárok könyvében, ezt majdnem mindenki tudja kívülről is, és őt ez vigasztalta, ezt a Bergsont, hogy a 4. vers azt mondja, a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek semmi bajtól. Károli szövegben úgy van, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vesződ és botod, megvigasztal engem. A világ és a magyar irodalom is nagyon sokszor nyúl a zsoltárok könyvéhez. Például Móricz Zsigmondnak van egy néhány zsoltár fordítása, József Attilának van zsoltár verse, Babicsnak ének, zsoltár ének gyermekhangra, zsoltár ének férfi hangra, és még hogyha kutakodunk, akkor még sok helyen találunk ilyeneket. Egyik költőnk, ezt mai költőnek lehet mondani, azt írja, hogy az édesanyáról a legszebb emlék az, amikor az édesanyja vasalt és a zsoltárokat énekelte. Hát illő, hogy mi is felfedezzük és újra felfedezzük a zsoltárok könyvét. A zsoltárok könyve Istent úgy mutatja be, mint teremtőt, és így mondja a 19. zsoltár, az egek beszélik Isten dicsőségét, kezének munkát hirdeti az égboltodat, és sok-sok más zsoltár versben is arról olvasunk, hogy Isten az, aki alkotta a világ mindenséget. Tehát nem magától lett, nem egy szerencsés véletlen folytán lett, hanem hát egy nagyon is tervszerű munkának az eredménye. Az orvos professzor az anatómiát tanította, egy holttestet, így mondom, boncoltak fel, és egy pillanatra megállt, és azt mondta, hölgyeim és uraim, amit itt látnak, az egy tökéletes mű, tehát ez nem lehet csak úgy a véletlennek a műve. Tehát ott mindennek oka van. De nézzünk egy mágszemet, egy mágszemben egy olyan program van, hogy ő neki mikor kell majd nőni, neki mekkorára kell nőni, milyen színűnek kell neki lenni, milyen virágja lesz, milyen magja lesz, és még ezen kívül 20 000 információ, és akkor biztos keveset nyújtam. Tehát ez mindennapi kenyér, és mindennapi ital. A zsoltárok könyvében 150 zsoltár találunk, a könyvben belül ez fel van osztva 5 egységre, ott tetszenek látni, hogy melyikben hány zsoltár van, illetve mettől meddig terjed egy-egy könyv. Na mostan, miért osztották fel 5 felé a zsoltárok könyvét? Van-e valakinek valami tippe? Tetszettek már valami 5-ös egységgel találkozni eddig a Bibliában? Hangosan? A Mózes öt könyve, ugye? Tehát ez volt a minta hozzá, és akkor a Zsoltárok könyvét is öt egységre osztották fel. Na most ebbe az a nagyon érdekes dolog, hogy valaki összehasonlította a Mózes öt könyvét és a Zsoltárok könyvét, és azt mondja, hogy érdekes hasonlóságot fedezett fel. A Genezis, tehát a teremtésről szóló könyv, gondolatai megtalálhatók az első könyvben. Tehát az első Zsoltártól a 41. Zsoltárig, itt az ember áldott állapotban, áldott állapotában az elesés és a helyreállításnak a tapasztalatai szólalnak meg a Zsoltárok könyvében, ugyanúgy, mint a Genezisben. Tehát az ember áll a középpontban. Az Exodus, a kimulás könyve, az pedig a következő egységben szerepel, itt az összeomlásról és a helyreállításról van szó, ugye? Mi az összeomlás? Ugye, hát elkerültek Egyiptomba, rabszolgák lettek aztán, ki lettek onnan vezetve, szabadítva. A Levitikus, a Léviták könyve, ez a következő Zsoltár egységben található, itt a sötétség és a hajnal, itt a szentély áll a középpontban. Nem tudom, sikerült-e Szent Sátorról, berendezésről mutatni képeket. Na, hát ez egy nagyon fontos dolog. Miért fontos? Ez egy kicsit úgy a keresztény világban, úgy a háttérbe szorult, ez volt az Ószövetségben, és el van intézve, de tulajdonképpen az egy szemléltetett oktatás volt arra nézve, hogy Isten a bűnt hogyan, milyen módon intézi el. Tehát az a bűnös kellett vigyen egy áldozati állatot, amik hát sátrakba laktak, ott a sátrak közt oda kellett menjen a Szent Sátorhoz, kellett vezesse a kis bárányáját, és ez egy bizonyságtétel volt arról, hogy bűnös vagyok. Bizonyságtétel volt arról, hogy vétkeztem. És ettől hogy szabadul meg, ettől a tehertételtől? Hát úgy, hogy az állatra áthárítja, ráteszi a kezét az állat fejére, rávallja a bűnét, aztán átadja a papnak, és a többi ceremóniát aztán a pap végzi el vele, majd az állat véréből hintenek a szentek szentje felé, és ezzel mintegy az embernek a bűne át lett hárítva, mondjuk így meg lett bocsájtva, de még nincs eltörölve. Aztán volt egy évenkénti nagy szertartás, ez az a bizonyos különleges nap, a zsidók ezt úgy élték át, mint egy ítélet napja, Jom Kippur. És ilyenkor történt az, hogy az egész évben a szentek szentjébe felhalmozódott, meg nem el nem törölt, de megbocsájtott bűnnek a kérdését kellett elintézni, hát akkor annak is megvolt a ceremóniája, a lényeg aztán, hogy a főpap arra a bizonyos Azázel bakjára, és lehet, hogy máshonnan ismerjük ezt a kifejezést, innen ered, áthelyezte Izrael egész évi vétkét és bűnés, és aztán így mondja, egy arra való emberrel azt elküldték a pusztába, és akkor így szabadult meg a közösség azoktól a bűn terhektől. Na mostan ez egy jelkép és egy szimbólum volt, mert nekünk is van egy főpapunk, ki az? Jézus Krisztus, ugye? És ezt jól meg kell érteni, hogy tulajdonképpen ez a Szent Sátor és annak a ceremóniái, azok jelképesen mutatják azt, hogy a mennyben van egy templom, annak a főpapja Jézus Krisztus, ha mi megvalljuk bűneinket, meg lesz bocsájtva, de még nincsen eltörölve, hanem van egy, a Jelenések könyvéből tetszenek emlékezni, aki szent szertartessék meg ezután is, és legyen gonosz ezután is, tehát majd az a végső nap, hát azt úgy mondjuk, hogy a kegyelmi idő lezárása, akkor dönti el, hogy vajon a bűneink tényleg ellettek-e törölve, hogy őszinte volt-e a bűnvallomásunk, bűnvallásunk, és igyekeztünk el azt elhagyni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Meg kell mondanom, hogy az egyházak között az adventistáknak ez a specialitásuk, hogy erről hangsúlyosan tanítanak, és ezzel foglalkoznak. Tehát ez a Levitikus könyv, azt úgy is szoktuk mondani, a Szentség könyve. Érdekes megnézni, hogy kezdődik minden könyv, tehát hangsúlyos, hogy ez az Úrnak a szava, kijelentése. Akkor a Numeri, a számok könyve, itt a nép megszámlált rendjéről van szó. a veszélyről, a félelemről, ami állandóan fenyegeti a hívő embert, mégpedig a hitetlenséggel, az új szövetség úgy mondja, hogy ellenség ezek az ördög. Itt a Föld áll a középpontban. Azt mondanám megnézni arra, hogy gondolkozzunk globálisan, és cselekedjünk, ez régi ez, ugye, lokálisan. Na mostan a Deuteronomium, ez a törvénynek a megismétlése, vagy másod törvénynek is lehet mondani. Itt ebben a könyvben Isten igének a tökéletességével találkozunk. Még egy csodálatos dolog a Mózesnek a halála, hogy le van írva Mózes búcsúja, és hát zárul ez a könyv, és biztos visszaemlékeznek rá, hogy a Józsué könyve újra csak megemlíti Mózes halálát, és akkor kezdődik a Józsuének a szolgálata. Na most egy picit megmutatok ebből részletezve. Tehát a Genezis, a Teremtés könyve, a Zsoltárok első könyve, felel meg ennek. Az ember áldott állapotban van. Hát ez az áldott állapot, ezt mi más körülmények között szoktuk használni ezt a szót, ez angolból lefordítva, tehát ott van a blessed, hogy mondanám másképpen. A boldog, köszönöm szépen. Boldog ember, a hegyi beszédeket, ha nézzük, ott is ugyanez a dolog van. Hát itt szó van először az első Zsoltárban a tökéletes emberről. Ugye? Milyen az a tökéletes ember? Az nem jár a gonoszok tanácsán, csúfolódók székébe nem ül, tehát minden élethelyzetben hűséges Istenhez. Akkor a második Zsoltárban már egy lázadásról van szó, ugye? Hogy összefognak, fellázadnak Isten ellen. És így végig lehet menni a Zsoltár egyes fejezetein, és találunk egy hasonlóságot és egy összefüggést a Mózes 5 könyvével. Tehát ez is egy különleges és érdekes dolog. A Bibliának a legjobb magyarázója az maga a Biblia. Hát a múltkor beszéltünk arról, hogy kik a szerzők, hát itt csak most egy fiatalembert mutatok, ez Dávid, aki már gyerekkorától kezdve mestere volt a lanc pengetésnek, ugyancsak a paritja kezelésének. A Zsoltárokban egy nagyon fontos, hogy minden Zsoltárnál szinte feliratok vannak. Ezek a feliratok megnevezik a szerzőt, és közlik a Zsoltárnak a tárgyát. Emlékeztet a keletkezési körülményekre, a költő élethelyzetére, amiben énekét megírta. Jelzi, hogy milyen alkalommal kell énekelni a Zsoltárt, és úgy utasítást ad arra, hogy milyen legyen a zenei kísérlet. Vagy olyat is találunk, hogy utal egy nem vallási tárgyú énekre, hogy annak a dallamára kell valamelyiket énekelni. Hát ez a vázlat, ott látjuk a felső sorban, ugye? Itt van egy kitűnő angolos közöttünk, tehát a könyv, első könyv, második, stb. Ötödik könyv, és akkor itt ez a chief, autor, tehát a szerzőknek a főnöke. Tehát a legfontosabb szerző, az első könyvnél Dávid, második könyvnél Dávid és Kóra, harmadik könyvnél Aszáf, a negyedik könyvnél ismeretlen szerzők vannak, és az ötödik könyvben találunk dávidi zsoltárokat és ismeretlen szerzőktől valókat. Itt a következő sorban azt látjuk, hogy egy-egy könyvben hány zsoltár található. És akkor, tehát hogy miről van szó, tessék mondani. Alapvető tartalom, ugye? Tehát az Isten tiszteleti ének, aztán himnuszok, és hát vannak olyanok is, amik az ő nemzeti létükkel kapcsolatosak, a történelmi múltat is megénekelik, és akkor itt a két utolsó rész, az pedig
dicsérő
himnuszok, igen. Na most akkor itt, amit elmondtam az előbb, ugyancsak ez egy más forrásból való, de visszaköszön, ugye? Tehát mások is felfedezték ezt, hogy bizonyos összefüggés van a Genezis és a Zsoltárok könyvével, és akkor itt egy szép beosztás van erről. Sajnos az a két utolsó rubrikának alulra került, pedig átraktam, és ő visszament végig oda. A következőben arról olvasunk, hogy minden könyvnek a végén van egy doxológia, tehát egy Isten dicsérő, zsoltár, és hát azoknak a helye, a versek vannak megjelölve. Hát a zsoltárokat, ugye 150 zsoltár, ez nem egy kis dolog volt, össze is kellett őket gyűjteni, és akkor, hogy kik működtek ebbe közre, hát először is Dávid, ugye ő volt, aki megszervezte a templomi éneklést, énekkart, zenekart, szolgálatokat, istentiszteleti rendet, aztán Ezékiás és Jósiás voltak azok, majd Ezrás és Nehémiás, akik oroszlán részt vállaltak abba, hogy a zsoltárok össze legyenek gyűjtve. Hát nekünk magyaroknak nem nehéz ezt elképzelni, ugye? Volt egy Bartók, meg Mikál Péla, meg sokan mások, akik nyakukba vették a világot, és gyűjtötték a népdalokat, ugye? Hát lehet, hogy ezek az emberek csak meg kicsit nehezebb volt, mert nem volt magnójuk még, vagy gramofon, mint már a mai időkben. Igen, na most itt kérnék még egy segítséget, ennél az utolsó előtti sornál, possible. Tehát, hogy milyen időben történt ez meg. Hát kérem tisztelettel, itt mutatok megint egy sófár képet, és hát, ha még találkozunk valamikor, és akkor sikerül majd egy sófár hangot is hoznom, ez egy roppant érdekes hangzású. Ahogy már említettük, Jézus ismert az írásokat életének egy-egy döntő fordulatában, szabadon, idézte azt, gondoljuk az ördöggel való hát, megkísértési történetre. Ez viszont nagyon félelmes, mert elárul nekünk valamit, hogy nem csak Jézus ismert az írásokat, hanem hát az ördög is ismerte, és hát az ő dolga az ugye, hogy kiforgassa ezeket. Még egy kicsit türelem, egy pár képet mutatok csak. Jézusra utaló sok jövendőlés van, legtöbb a Zsoltárok könyvében. Ő az a jó pásztor, aki életét adja a juhokért, erről szól a 23. Zsoltár is. Még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek. És a kereszten bibliai idézetek, Zsoltár idézetek hangzanak el. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez egy megrázó kép Jézus halálával kapcsolatosan. Írja a Zsoltárok, hogy megszámláltam minden csontomat. Tegnap voltam a Déri Múzeumban vendégekkel, és akkor gondoltam, hogy beteszek ide egy-két ilyen munkácsi képet. Ez az internetről van, le kellene ott fotózni, mert ott sokkal ragyogóbbak és szebbek a színek. A Zsoltárok könyvében olvasjuk, hogy átlyukasztották kezemet és lábamat. Tehát a Zsoltárossal minden bizonnyal nem történt ilyen, nem fordult elő ilyen dolog, és csak egy valakit tudunk, akinek átlyukasztották a kezeit és lábait, ugye, a bibliai történetekről. Mondja, hogy megszámlátnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak. Rejám. Ugye másfél Ézsaiásnál olvassuk, hogy olyan volt az ábrázata, hogy nem emberi volt ugye, a szenvedésektől. Megosztoztak ruháimon. Hát ennyit akartam mondani, és még az ősegyház életéből, hogy amikor elkezdődött a Jézus mennybe menő után, akkor a Zsoltárra kezdték. Két Zsoltárt idéztek, és úgy rendezték el az utódlását, mármint Judás helyére, hogy ki kerüljön. Aztán volt az a bizonyos pünkösdi prédikáció, ahol 3000-en tértek meg, ott megint csak a Zsoltárból olvasunk és hallunk idézeteket. Hát én nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel. Sajnálom, hogy volt valami kis vizsgadruk azok részére, gondolom, akik otthon maradtak. Remélem, hogy majd szeptemberig még össze tudják szedni a bátorságokat. És És hát én azt kívánom, hogy adja Isten, hogy szeptemberben ez a társaság újra együtt legyen, de hát addig is tessenek olvasni a zsoltárokat, és hát a többi bibliakönyveket. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük. Azt gondolom, hogy van egyfajta reklámja is a videóolvasásnak ebben. Szeretném, hogyha mindenkinek úgy tenni el a nyara, hogy a lelkészáltal, hogy ennek kedvette, és a pihenéssel, és olyan örömteli dolgokkal, amivel úgy feltöltekezünk, és amikor legközelebb találkozunk, akkor arról tudunk reklámolni, hogy ennek kedvette a volt. Igyekezzünk a pihenésre is időt fordítani, én mindenkinek kívánok egy nagyszerű nyarat, és remélem, hogy szeptember 11-én találkozunk. Mi igyekszünk itt megszervezni, tehát ebben a helyen a következő fél évnek a kezdését, amit lehet, hogy semmi alatt a nálad előtt. Köszönöm szépen a kitartásukat, megtisztelő figyelmüket, és mindenkinek még egy jó estét kívánok a mai napon is. Köszönöm szépen!
Meg. Na mostan mondtuk a múltkor a 73. zsoltárt, azt még valamikor befejezzük. Annak a lényege az, hogy jó az Isten, de vannak problémák. Hogy lehet megoldani? Azt mondja, míg bementem az Isten templomába, és megértettem azoknak a sorsát, akiknek most jó van dolguk, nem biztos, hogy az utolsó napon is jó lesz dolguk. Röviden ez a lényege. Visszaadom.
Ezt így áll
le. Jó, nem tudom. Tehát ez így áll le.